Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és egy olyan ige szakaszt hoztam ma elétek, amit Jézus a földi életének utolsó kijelentései között mondott el a tanítványai számára, de magát ezt a történetet nem olvasnám fel, mert nagyon jól ismeritek, ez a talentumok példázata, volt is szó róla a szombatiskola során. A talentumok példázatában ugye Jézus az előtte elmondott 10 szűz példázatnak a folytatásaként nyilatkozik meg, és így kezdi, csak az elejét olvasom fel, mert éppen úgy van ez, mint az az ember. Tehát amikor a 10 szűzről elmondja, hogy az utolsó időkben mi is történik az őt követők, őt várók körében, akkor ennek szerves folytatásaként csak egy más szempontból világítja meg azt az időszakot, amit az őt követők élnek meg. És a talentumok példázatával mondja el a gazda, aki mindenét szétosztotta, és a gazda, aki a mindenét szétosztotta esemény után, mindenről számot fog adatni. Elég egyértelmű ez a példázat, a számadásról és a lehetőségekről szól. Mégis úgy gondolom, hogy mint minden időben is fontos megértenünk, hogy az Isten mit is szeretne, mi az, amit számon fog kérni, mi az, amit szétosztott mindenkinek, és milyen körülmények között fog ez zajlani. Az én számomra mindig az a fontos az igében, hogy megérthessem az összefüggéseket, és ha megértem, és tisztában vagyok vele, akkor tudom, hogy mi az, amit az előbb felsoroltam. Tehát egy kicsi előzményként elmondanám nektek, hogy az utolsó beszédében Jézus, amit a tanítványoknak itt ilyen formán adott, ugye, ami a végidőről szól, a híres Máté 24-ben, felhívja az emberek figyelmét, a tanítványai figyelmét is, hogy ezekben az időkben nagyon nehéz idők állnak be, és ugye, amint tudjátok is, ezt csak felelevenítem az elején, beszél a háborúságról, beszél a veszteségekről, beszél a járványokról, de beszél az árulásról, a meggyengülésről, a zavarodottságról, és az ezen folyamatok közben a szeretetnek a meghidegüléséről azok szívében, akik valaha már elfogadták Isten lényét, és szerettek volna vele járni, vagy jártak is vele egy időben. Tehát ilyen szempontból is érdemes átgondolnunk a talentumok példázatát, mert az, amit szétosztott az Isten, az ilyen körülmények között is kell, hogy kamatozzon. Ha nem így lenne, nem kérné számon. Isten semmi olyat nem kér számon, ami az ő szempontjából lehetetlennek tűnik. Tehát ez az egyik mozzanat, hogy a világi események nehézségei és a valaha Istent követők meggyengülései nehezítik ezt a folyamatot, de azért mondta el Jézus, hogy ezek tények, de ne ejtsenek bennünket kétségbe. De mik azok, amiket szétosztott, milyen formán tárja ezt elénk a páli levelekből, hiszen ugye a Biblia egész és egészében mutatja meg az Isten szándékai dolgait, mi az Isten szándéka, és hogy viszi ezt végbe. Hogy ezt megértsük, nagyon szépen kérlek benneteket, nyissátok ki az első korintusi levél 12. fejezeténél. Az első korintusi levél 12. fejezetének részleteit olvasom, nem az egészét, mert máshonnan is fogok még igéket idézni. Ugye a talentumok azok az Isten ajándékai, így mondja más helyen a lélek ajándékai, a lélek adományai az emberek számára. A Biblia világosan kijelenti, mindjárt olvasom, csak előtte még összegzek. A Biblia kijelenti, hogy a léleknek vannak fegyverei, amit használhatunk, hogy Isten mellett maradjunk, felismerjük Sátán közeledéseit, Isten vissza tudja verni. Óriási fegyvertára van, erről beszél Efézusi levél. A léleknek vannak gyümölcsei, ami a jelen fejlődésünkre vonatkozik. Ezt minden emberben szeretné kivétel nélkül elérni, a krisztusi jellemvonásokat. Ugye a szeretet, az öröm, a béketűrés, a békesség, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, ezt kivétel nélkül mindannyiunkban szeretné elérni. És a léleknek vannak ajándékai, amik viszont teljesen különböző dolgok, ezek születésbeli és szerzett adottságok, tehetségek, képességek. Azon szoktam gondolkodni, hogy Ugye már óvodáskorban is látszik a kisgyerekeknél is, hogy mi az, ami az erősségük, mi az, amit ők segítség nélkül ügyesen meg tudnak tenni, bele tudnak állni, ami őket foglalkoztatja, és ami viszi őket előre. Hát ha már óvodáskorban ez látszik, akkor mennyivel inkább felnőtt korban, amikor már tudatosan választhat az ember magának szakmát, hobbit, elfoglaltságot, bármit. Isten ezt nagyon szépen építi minden emberben, de amikor magával meg tudja ismertetni az embert, akkor a szándéka az, hogy mindezeket a jó tulajdonságokat, képességeket az ő oldalára tudja állítani. Mert ugye addig, amíg az Istent megismerjük, akár önös érdekből is használhatjuk ezeket a talentumokat, nem így fogalmazzuk meg az életünkben, hogy ezek talentumok, hanem akár karrier elérése szempontjából, akár a lelki jólétünk megnyugtatásaképpen használjuk ezeket a képességeket. Vagy akár el is tudjuk nyomni bármi más külső körülmény és belső vívódás miatt. Ezért olvasnám fel ezt a 12. fejezet egyes részeit, ami így kezdődik. A lelki ajándékokra nézve, tehát amit az előbb felsoroltam, Isten által, a lélek által adott, osztogatott talentumokra nézve, pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tehát Isten mindent kijelent. Nézzük csak tovább, mit mond Pál apostol, ő, aki tényleg valóban használta ezeket a dolgokat. Tudjátok, hogy pogányok voltatok vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Kijelenti itt, hogy emlékezzetek vissza arra, hogy amikor még engem nem ismertetek, akkor ezeket a dolgokat akár az idegen isteneknek is felhasználhattátok. Vagy idegen dolgokra, vagy teljesen jó értelemben, jó cél érdekében, általatok jónak hitt dolog érdekében, teljes bevetéssel is vihettétek, mert becsaphatók voltatok. Ezért mondja a 3. verstől, azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Tehát hatalmas munkája volt az Istennek abban, hogy ti az Úr Jézust megváltónak, Krisztusnak tudjátok mondani, ez is az Istennek a munkája. Ezt a kettőt szeretné összegyúrni, hogy most már nem a néma bálványokhoz vitettek, most már nem idegen istenek szolgálatára adjátok az értelmeteket, a fizikai képességeteket, hanem Jézus Krisztus szolgálatába, mint ahogy el is hívattatok. Nézzük akkor a 4. verstől, hogyan is taglalja Pál apostol tovább. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Leszögezi Pál apostol, hogy ne azt várjuk, hogy egyformák legyünk, teljesen különböző adottságaink vannak, de ugyanaz a lélek készíti mindannyiunkban, teljesen más szolgálatra fog ezért bennünket hívni, mert a szolgálatokban is különbség van, mindenki lelki ajándékához képest szabva, de ugyanaz az Úr, ugyanaz vezényli, különbség van nyilván a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben, mindannyiótokban. És a 7. versnél összegzi, mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Tehát ugyanaz a lélek, ugyanaz az Isten, mindenkinek adva, különböző módon, de a célja ugyanaz. Egy dolgot szeretne Isten mindezekkel elérni, egy olyan összképet összekovácsolni az ő tervein által, a lélek ajándékaira nézve, amiben nem akarja, hogy tudatlanságba legyünk, amivel az ő művét lehet építeni. Haszonra adatik, összehordásra, haszonra adatik. Majd találkozunk ilyen kifejezéssel a talentumok példázatának a legvégén is, hogy a haszontalan szolgával nem tud mit kezdeni az Isten. Tehát, ugye beszéltünk szombatiskolán az élet értelméről, a rövidségéről, a kiszámíthatatlanságáról, de arról, hogy Isten értelemmel, céllal tölti be, hasznosra akarja az életünket vinni, és mennyivel inkább tud irányítani olyan embereket, akik már szeretnének az ő irányítása alatt lenni, hiszen szövetséget kötöttek vele, hiszen erre tettétek ti is fel az életeteket akkor, amikor szövetséget kötöttetek vele. Sajnos nem voltatok ott múlt vasárnap, volt egy nagyon szép alkalom, egy új testvérrel bővült a győri gyülekezet. Hihetetlen módon leszállt a mennyi, és ott volt közöttünk. És csak szeretném feleleveníteni nektek is, amit ott elmondtam, Isten üzenetét, hogy megerősödésünkre legyen mindannyiunknak. Ugye azt mondta a szolgáján keresztül Isten, azt nyilatkoztatta ki, és azt adta ott is tudtunkra, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek elkötelezik magukat az együttműködésre az emberi szövetségesekkel. Gondoljatok bele, hogy a három isteni személy elkötelezte magukat arra, hogy a ti önkéntes szövetségetekkel együtt, csoportot alkotva mindent megadnak nekünk. Ha hűségesek maradunk keresztségi fogadalmunkhoz, a mennyel való közösség olyan kapuja nyílik meg számunkra, amelyet sem emberi kéz, sem sátáni erők be nem zárhatnak. A menny három fensége kötelezi el magát, hogy a menny minden adománya rendelkezésünkre áll, ha érvényesítjük, amire keresztségi fogadalmunk kötelez minket. Isten részéről semmi, de semmi akadály nincs, hogy ez, amit ő össze akar kovácsolni haszonra, ez célba érhessen. Csak a mi hűségünkön múlik, a mi odaszánásunkon, a mi figyelmünkön és akaratunkon. És utána Pál apostol itt a korintusiakhoz írt levélben elkezdi taglalni azt, hogy kinek-kinek milyen adomány adathatik. Egyiknek ez, egyiknek az, ezt most nem szeretném felolvasni, csak bátorításul szeretném nektek mondani, hogy ha volt nehéz és zűrös közösség és gyülekezet, az a korintusi volt többek között. Egy borzasztóan vegyülékes csoportosulás volt, ugye, kikötővárosban, ahol átjártak az emberek, ahol nem született ottaniak voltak, vegyes felfogással, teljesen más háttérrel, nagyon sok gond volt közöttük, ahogy a leveleket olvashatjátok, fel is tárul benne, hogy nagyon nehéz dolga volt Pál apostolnak, és mégis rendületlenül tanította őket arra, amiben nem akarta, hogy tudatlanságba legyenek, értelmükre hozta, és cselekvésre hívta őket. És szépen itt tanítgatja őket, hogy például a 12. verstől, mert amiképpen egy test, és egy testnek sok tagja van, és egy testnek tagjai, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. És itt visszacseng az, amit több helyen mond, akár a korintusi levélben, akár a Galata levél második fejezetében, hogy amikor egy ember, aki szövetséget köt az Istennel, és megtapasztalja azt a kegyelmet, ami által adatik neki minden, akkor azt tudja mondani, hogy most többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Mert ugyanis, kedves testvérek, minden szolgálatnak ez az alapja. Az Isten irántunk való szeretete. Az Isten irántunk való szeretete, ami mi bennünk, ugye, ahogy múltkor mondtam, hálát tud ébreszteni. Az Isten irántunk való szeretete, ami hálát tud ébreszteni, és hitet tud fakasztani. A hit az Isten irántunk való szeretetére való válaszunk, és a hitben való fejlődés az Isten irántunk való szeretetére adott válaszunkban tud növekedni. Ebben tud növekedni minden képességünk is. Ha ebben nem növekszik, ha itt megakad, akkor haszontalan szolgák maradunk, és ennek nagyon sok nehéz lelki vonatkozása van. Tehát amikor fel tud egy gyülekezetet buzdítani Isten arra, hogy ő ugyanazon lélek által hívott el mindannyiunkat, ugyanazon lélek által osztogatta az ajándékait, ugyanazon Úrnak és léleknek egy célja van, hogy az ő művét építsék és vigyék tovább, mindenki kiki a maga tudása szerint, megismerve a feladatát, épülve ebben. Na de hát, ugye itt elgondoljuk, hogy ez olyan szép, és fel is emelkedik a lelkünk, mert hát Isten szól így, de mihez is tovább gondoljuk, már ott vannak a nehéz gondolatok, nem? Egy családon belül is két embernek teljes egységbe lenni. Hát fél óráig is nagy dolog, mert valahogy mindig csiszolódni kell, mert különbözőek az akaratok, a meglátások, a terheltségek, éppen ami van. De hát gondoljunk bele, Isten erről is tud, hogy egy gyülekezeten belül különböző vérmérséklettel rendelkezünk, különböző állapotokban vagyunk, különböző terheltség alatt vagyunk. Ne adott volna erre is útmutatást? Ne tudna bennünket ebben is segíteni, hogy ez a kép, amit itt elénk tár, az adományokról, azok kiteljesedéséről, azok nem elkülönített, mindig ezt szoktam mondani, nem egy lakatlan szigeten beérlelődő, önmagában beérlelődő és gyümölcsöt hozó dolgok, hanem itt, az élet mindennapjaiban, valóságaiban, nehézségeiben, és akkor itt visszautalok ugye a Máté 24-re, megakaszthatja az embert a világi nehézség, bármi hír, amit tudomásunkra adnak, hogy holnap ez jön, hogy holnap után ez jön, hogy most ilyen kevés lesz a pénzünk, hogy ennyit fog érni, hogy azt csinálnak velünk, amit akarnak. Szóval jönnek ezek a hírek, jönnek a háborúnak a hírei is. Az is félelemmel tölthet el bennünket. Jönnek a járványok hírei is, halnak meg körülöttünk az emberek. Ez is félelemmel. De a legnagyobb félelemmel szerintem az Isten hívők körében tehát a legnagyobb félelmet talán az keríti, amikor azok, akik szövetséget kötöttek az Istennel, gyengülnek. És a gyengülésük során különböző helyzetek adódnak. De Istennek erre is vannak útmutatásai, hogy hogyan kezeljük ezeket, hogyan lássuk meg, minek nevezzük, és azt hogyan kezeljük. Isten különbséget tesz a között ugyanis, hogyha valaki tudatlan, különbséget tesz a között is, amikor valaki gyenge, és megroskadtak kezei, lábai, ugye azt mondja, hogy erősítsétek őket, hány, de hány helyen mondja, hogy erősítsétek őket, és a ti erősségetek az erőtelenek megsegítésére vannak, és lehet, hogy egyszer egyikötök, egyszer a másikotok, de különbséget tesz a között is, amikor valaki nem akar. Méghozzá fel is olvasnám nektek a második Tesszalonikai levélből, hogy ebben se legyünk tudatlanságba, és nekünk kötelességünk az isteni útmutatásokat keresnünk, és az isteni útmutatásokhoz engedelmesen ragaszkodnunk. Mert Isten tudja egyedül az emberi helyzeteket jól kezelni, és ő látja ezeket a dolgokat. Második Tesszalonikai levél, 3. fejezet, 13. versét olvasom. Ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésében, és meg is állnék. Azért is, mondja az Isten, mert ha megnézitek a talentumok példázatát, akit elmarasztal és számon kér, gonosz és rest szolgának mondja. Kemény kifejezések, de Isten mondja erről, ugyanezt a restséget mondja. Ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésében. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok, és most olvasom, hogy mit taglal ez a társalkodás. Ne keveredjetek össze velük, ne érintkezzetek velük úgy, mint akik társulnak és csatlakoznak hozzájuk. És folytatom a levelet, tehát így ne társalkodjatok velük, hogy megszégyenüljön, ami a fordítás pontosítása, megforduljon, megváltozzon, esélyt kapjon arra, hogy megforduljon és megváltozzon, de nyilván ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. Kedves testvérek, az intés is egy adottság lehet, de összehordva a képességeinket, Isten valódi rálátást ad arra, hiszen az ő lelke, aki a lelki ajándékokat adta, fel tudja ismertetni, hogy ki az, aki tudatlanságban van, ki az, aki meg van gyengülve, és azért nem tud előbbre menni, mert ez is egy különböző dolog, és ki az, aki nem akar engedelmeskedni az Isten igéjének, mert ez is egy különböző dolog. És nem, nekünk nem szabad összekeverni ezeket a dolgokat, mert ha összekeverjük, akkor azok közé fogunk tartozni, akik a jót gonosznak, a gonoszt pedig jónak fogjuk mondani. És azért itt elég pontos utasítást ad, hogy ne állj le vele úgy beszélgetni, társalkodni, érintkezni, csatlakozni hozzá, hogy érvényesítsd az ő dolgait, mert ezzel nem adsz esélyt annak, hogy ő is változhasson, pluszba te is meg fogsz zavarodni, mert nem az én engedelmes hívásomat tartott számon, hanem az emberi érzésvilágodat, gondolatvilágodat, ami, ne felejtsd el, becsapható. Tehát látjuk, hogy Istennek milyen pontos és egyértelmű utasításai vannak arra, hogy az adott lelki ajándékok jól tudjanak működni egy gyülekezeten belül. Problémák vannak, tudatlanság van, meggyengülés lehet, és engedetlenség is van. De Isten az ő művét véghez fogja vinni. A talentumok elszámoltatásával elénk fog állni. Semmi nincs, amiről ne tudhatnánk, semmi nincs, amiben ne fejlődhetnénk. És el fog bennünket számoltatni mindezzel. Tehát visszatérve a Korintusi levélhez, ha visszatudunk lapozni a 12. fejezethez, ahol elmondja ezeket a lelki ajándékokat, ott a 25-ös versben elmondja újból az ő céljait. Az a célja, hogy bennünk ékesedjenek ezek a tulajdonságok, és egymás örömére építhessük, egymást elismerve, egymást igényelve. 25. vers, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. A cél, a gondolatvilág, az elérendő dolog ugyanaz kell, hogy legyen mindannyiunkba, és ezt le kell, hogy szögezzük, ezt le kell fektessük. Ha megnézitek az Ószövetséget, az Ószövetség népe is újból és újból Isten céljait elővette, néha úgy találta meg ugye a törvénykönyvet, néha fel kellett eleveníteni, de minden új kezdeményezésnek, mármint hogy vissza az eredetihez, minden reformációs dolognak ez volt az alapja, megnézni Isten céljait, és azokba beleállni, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És hogy ez mennyi emberi imádsággal jár, hogy ez milyen küzdő imádsággal jár, hogy lehet alázatossá válni mindebben, hogy lehet lépésről lépésre Isten művében vezetetté válni a lélek által. Erről pedig a római levél szól, és most lapozzunk oda. Ugye három helyen említi nagyon szépen tanításbelileg Pál apostol a lélek ajándékait és az összehordás hasznos lehetőségeit. Az egyik az előbb említett Korintusi levél 12. fejezete, és kérlek is benneteket, hogy otthon nézzétek át magatoknak, és tanulmányozzátok. A másik a Rómabeliekhez írt levél 12. fejezete, a harmadik pedig ugye az Efézusi levélben, amit nem fogok most előhozni, ez is külön tanulmányt igényelne, ezt is nézzétek át. Efézusi levél 4. fejezete. De menjünk oda akkor a Rómabeliekhez írt levél 12. fejezetéhez, ahol ne felejtsük el, Pál apostol olyan közösséget hív egy majdani tervezetéhez, akiket teljesen újból meg kellett tanítani azokra az alapokra, amit elfelejtettek, vagy nem tudtak, és itt is konkrét kijelentések találhatók egészen eddig a 12. fejezetig. Nem volt könnyű menet Pál apostol levelezése sem. Itt a 12. fejezetet viszont olvasnám az elejétől. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Meg is állnék. Isten a három isteni személy által garanciát ad az örök üdvösségünkre, a fejlődésünkre, a céljai elérésére bennünk. Ezt felolvastam. Mi múlik rajtunk? Hogy odaszánjuk-e mi magunkat ehhez, hogy maga a Teremtő Isten mindenét oda akarja nekünk adni. És tudjátok, ez az odaszánás, ez nem időszakos kell, hogy legyen, ez nem körülbelüli kell, hogy legyen. Ez nem a minimumot szeretné megütni, hanem a lelki ajándékok maximumát. Az ember egész lényének az odaszánása, ha azt keresi, hogy hogy tudnék leginkább kibújni, vagy úgy tűnni, hogy úgy látszódjon, de kevés időt, erőt befektetve, akkor az emberi gondolkodás. De mondjuk ki, az sátáni gondolkodás. Isten nem ezt szeretné. Isten azt szeretné, hogy a maximumot tudja adni és nyújtani. Ő a maximumok Istene. És neki nincs semmi, de semmi akadálya, csak a mi hozzáállásunk. Meg ne ijedj, hogyha ilyen felüti a fejét benned ilyen gondolatvilág, bárki befelütheti a negatívum magát, hiszen ne felejtsük el, kísérthető emberek vagyunk egész Krisztus eljöveteléig, de te kaptál arra képességet, hogy tudd, hogy felfedezd, hogy kitől jön ez, nevén nevezd, hogy mi az, amivel nem állsz szóba önmagadban, és mi az, amiért küzdesz, hogy ne így legyél. És ha megteszed, megkapod, mert Isten garanciát adott rá. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Világi dolgot ebbe belevinni nem lehet. A világgal együtt menetelni, és a világon betölteni bizonyos dolgokat, és most nem arra gondolok, hogy ne legyen világi munkahelyünk, nem így érti az Isten sem. De mindenki érzi, tudja magáról, hogy mi az, ami megkísérti, hogy így is menjen meg úgy is a dolog. Isten azt mondja, nem. Ne szabjunk, ne a világhoz szabjuk magunkat, hanem ő hozzá szabjuk magunkat. Azt szerint változzunk el, azt szerint igényeljük az elménk megújulását, amit Isten ad az igényén keresztül. Ő megmutatja, hogy mi a jó, kedves és tökéletes akarata. Megmutatja, a kérdés az, hogy mi akarjuk-e látni, és abban akarunk-e járni, vagy a magunk által kigondolt tézisekben, mert akkor az megint kisiklik. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Én úgy szeretem Pál apostol kijelentéseiben, hát ha volt valaki, aki hiteles volt a gyülekezetek előtt, akkor ez Pál apostol volt. Pál apostol volt azért is, mert tulajdonképpen az összes tehetségével együtt ezelőtt egy haszontalan életet élt, mert az ördög munkájára hajtotta a malmot, a vizet, bocsánat, a malmával. De elfogadta az Isten kegyelmét, túllépett a haszontalan életén, és jó oldalra állította be a szolgálatát, elfogadta Isten kegyelmét, és ezáltal a néki adott kegyelem által bátran, hűségesen és igazán tudta tanítani az övéit. És el tudta mondani, hogy nehogy emberi módon gondolkodjatok, nehogy feljebb bölcselkedjetek annál, mint amit a hit mértéke szerint megkaphattok. Vigyázz, ember! A gondolkodásmódod mindig arra fog ugrani, hogy Istennél feljebb akar bölcselkedni, Istent megelőzni, vagy Istent megvétózni, még ha nem is így mondod ki. De bármi, ami felüti a fejét egy közösségen belül is, gondolatok sokaságából adódik. Csak egy ponton kiugrik, megmutatkozik. De vigyázz arról, hogy hogy gondolkodsz. Hogy gondolkodsz az Istenről elsősorban? Jársz-e olyan alázatosan előtte, hogy őt kéred ki mindenben? Hogy gondolkodsz a többiekről? Ahogy már az előbb említettem is, hogy véleményezed az ő dolgait? Látod-e benne az elesettet? Látod-e benne a tudatlant, vagy látod-e benne az engedetlent? De van, hogy ez a három együtt is jelen van egyébként, de Isten megadja a bölcsességet hozzá. És legutolsó sorban, hogy gondolkodsz önmagadról? Elég alázatos vagy-e ahhoz, hogy te ne gondold magadat nagyobbnak, mint az Isten, bele tudsz-e simulni a tervébe? Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Bocsánat, meg kell, hogy álljak, annyira gyakorlatias, amit itt az előbb lezajlott előttem, hogy munkára hívott Attila üzent, ugye? Ha jól emlékszem, holnap lesz vasárnap, Fili, ugye? 80. Na most, akkor gondoljatok végig, elmondom, hogy mi szokott ilyenkor zajlódni a fejünkbe. Jaj, de jó dolog, hogy végre megvalósul ez a... Nem lettem kiképezve erre, nehogy azt higgyétek, csak most éppen ez egy jelen adott dolog. De jó, hogy megvalósul, de én most biztos, hogy nem érek rá. Mondjuk jó, későn is lett talán. Nem úgy mondom, hanem, hogy talán későn lett szólva, de van, aki valósan nem fog ráérni. Van, aki megtehetné, hogy elcseréli a napját, és egy jó csapatmunkában részes lesz, de túlfáradt hozzá, és jönnek a gondolatok. Na most ilyenkor mutatkozik meg, kedves testvérek, hogy ki az, aki egy munkára fogható lesz. És az, aki az elméjében engedi, hogy el tudjon jönni, és ebben a kicsinek tűnő dologban részt tudjon venni, az higgyétek el, növekedni fog, és annak a szerves munkának a részese lesz, amit Isten elkészített, akár ilyen gyakorlati dolgokban. De hát nyilván nem ugyanazok a cselekedetek. Az 5. verstől, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írás magyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelítségben, az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Kedves testvérek, most csak a felolvasottak végét olvasom. Istentől jövő szeretet nélkül nem fog tudni a lelki ajándékok együttes működése. Nem fog tudni működni, mert ha ezt nem aranyozza be a Krisztus értünk hozott kegyelme, ha nem tudjuk lerakni magunkba mindazt, amit rögtön meglátunk a másikban, és újabb gondolatokat fog szülni, akkor mi iszonyodni fogunk a másiktól, és ragaszkodni fogunk magunkhoz. De Isten nem azt mondja, iszonyodjatok attól a gonosztól, ami bennetek feljönne, ezen vagy egyedül Úr. Ezen tudsz egyedül uralkodni. A másikat, ha te tudsz magadon uralkodni, akkor tudod bátorsággal segíteni és inteni is. De anélkül nem. És ennek nagyon fontos szerepe van, mert lehet a gonoszságtól úgy is iszonyodni, hogy látod a másikban, és menteni akarod, és nem akarod, hogy benne maradjon. De ezt meg kell, hogy előzze azt, hogy te becsülettel, hittel járd a saját utadat. Akkor lesz igazi hatása, akkor is lehet súrlódás, de akkor is atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek. Ugye itt is előjön ez a restség. Ne legyetek restek. Lélekben buzgók legyetek. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők. A háborúságban tűrők. A könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, vendégszeretetet gyakoroljatok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek. Áldjátok és ne átkozzátok. Megállok egy pillanatra. Beszéltünk a háborúkról, beszéltünk a járványokról, beszéltünk a szeretet meghidegüléséről, és itt újból beszélnünk kell arról, hogy egy meggyengült helyzetben a tudatosan engedetlenkedők igenis ellene mennek azoknak, akik a jót követni akarják. Ez is egy helyzet. Itt is meg kell állni az összes isteni utasítást. Véghez kell vinni. És itt se engedjük meg magunkba azt, hogy megtorpancson bennünket az, amikor ellenünk jönnek, amikor ellenetek jönnek. Az Isten műve fog menni tovább. Isten bevégzi az ő munkáját. És hogyha ti leteszitek ezt, és megengeditek magatoknak, hogy újból az a lélek járja át a belsőtöket, amelyik a szövetségre hívott, amelyik képességeket adott, amelyik munkába állít, amelyik összehozza az igazán Istenért munkálkodók közösségét, és építi, és tanítja, akkor nem szabad, hogy ez a mozzanat megállítson bennünket, hanem itt is Istennek engedve, az ő utasításait követve túl kell lépni dolgokon, és Istenre hagyni azt, de megnevezve a dolgokat, ami az ő dolga. Nekünk az a feladatunk, hogy úgy álljunk meg egységben, hogy tovább tudjon menni az Isten műve, és ne béníthasson bennünket. Ne felejtsétek el, Sátán egyfolytában azon munkálkodik, hogy Krisztus kegyelmét tompítsa előttünk, hogy a mi adottságainkat lekicsinyelje, vagy büszkévé tegyen bennünket, teljesen mindegy, hova csap, mind a kettő veszélyes, de mindenképpen akasztani akarja az Isten munkáját és művét, hogy ne terjedjen ebben a világban. Isten pedig mindent megtesz azért, hogy felismerjük a dolgokat, és neki engedelmeskedjünk. 15-ös verstől: örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Na itt egy újabb dolgot hoz fel Pál apostol, megemlíti az alázatosokat. Hogyha erről beszélgetnénk, és lehet is délután, az alázatosok jellemzéséről, ugye az alázatosokra sok minden jellemző, de nem ugyanaz, mint az alázatoskodókra. Az alázatosok biztos, hogy Isten szempontjából Istent szeretnék követni, és ő előtte alázatos szívvel vannak, ő előtte hajolnak meg. Egy gyülekezetben sokszor csendesebbek vagy némábbak maradnak azok, akik valóban Istent szeretnék követni. Egy közösségen belül lehetnek hangadók azok is, akik tudatlanok, lehetnek hangadók azok is, akik meggyengültek, de lehetnek hangadók azok is, akik tudatosan engedetlenek. Azt mondja az Isten, hogy nekünk a valódi alázatosokat kell megnéznünk, és ha már embert követünk, bár erre nem hív bennünket az Isten, akkor a valódi Isten követőkhöz szabjuk magunkat, akik krisztusi módon jelenítik meg az Isten dolgait. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém az igazságszolgáltatás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ez az ő része, ez az ő munkája. Ebben ne álljunk bele, ebben ne nyúljunk bele, ez az ő része, a miénk a többi, amire hív bennünket, hogy hogyan tudjuk ebben az őrült világban és egy állandó sátáni támadás közben Isten szerint megtartani a bensőket. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne te győzettessél meg a gonosztól. Sátánnak ez a célja, hanem a gonoszt jóval győznek, és csak is ilyen úton tudod megtenni. És visszalapozva a korintusi levélhez, összegzésként, és itt a leveleket lezárva, szeretném az utolsó gondolatait ennél a lelki ajándékokra nézve tanítói fejezetnél. A 31. vers mondja, a 12. fejezet 31. verse. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. Itt is az odaszánás, a megismerés, az Istennel együtt járás a cél. És ezen felül még egy kivált képpen való utat mutatok nektek, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a hasznosabb ajándékokat együtt tegyétek és elnyerjétek. És ezek után mondja el a szeretet himnuszát Pál apostol. Ezek után tárja fel, mert enélkül minden igyekezet, egy igyekezet sem éri el a célját. És most szeretnélek megkérni benneteket, hogy együttesen lapozzunk oda Máté evangéliuma 25. fejezetéhez, az alapfelvetéshez. Ugye, ahol mondtam, ahol a talentumok példázatával jeleníti meg Jézus, hogy milyen lesz az utolsó időkben az Isten munkája és az őt váró, néha elalvó, de szüzek hozzáállása. Csak másképpen jeleníti meg. És még mielőtt kivonatosan egy-két gondolatot felolvasnék belőle, mert az egészet, ahogy mondtam, nem is teszem, szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy a 13. vers, ami még a 10 szűz példázatához tartozik, vagy legalábbis ott van elválasztva, az így fejeződik be: vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Ugyanez a vigyázásra való felhívás jeleníti meg Máté az evangéliumában, az előző fejezet 42. versében ugyanezt mondja: vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órával jön el a ti uratok. A vigyázás az Isten szerint nem tétlenségben történik. A vigyázás az Isten akaratát keresve, a lelki ajándékokat kihasználva, Isten oltárán feláldozva, az ő céljaira téve, ebben mutatkozik meg, mert a vigyázás után mutatja meg, hogy hogyan lehetséges ez, és a talentumokban. Hogy minden, amit kaptál, azért kaptad, hogy Isten meg 6000 évvel ezelőtt megkérdőjeleződött mi voltát állíthassa helyre, hogy amit Sátán a mennyben elkezdett, azt a sunyi, alattomos, aztán végül nyílt munkáját, amivel támadja a mennyei szövetségeseket, az a helyére lehessen állítva. Testvérek, ezért kaptuk a talentumokat. Ennek a csapat munkájára, hogy Isten igazsága legyen látható a világon, Sátán összes kritikájával, támadásával szemben. Erre hívott el bennünket az Isten. És aki ebbe beleteszi magát, aki megküzdi az emberi dolgokat, aki Krisztushoz hasonlóvá szeretne válni a lelki gyümölcsök által, aki mindeközben a háborút, a járványt, a szeretet meghidegülését végignézve, és ezt nem lehet érzéketlenül, ezt nem azért mondom, de Istennel együtt megélve és túlélve, számot adva, rábízva tudja megtenni, és közben a gyülekezetben zajló nehézségeket is megélni, amiről nyíltan beszél szintén a 24. fejezet, hiszen beszél hű és bölcs szolgáról már ott is, nem csak a talentumok példázatában, és beszél haszontalan gonosz szolgáról is, ugye, aki ütni és verni kezdené a saját gondolatai miatt, és átpártol a másik oldalra, és ezt a vigyázást ilyen körülmények között kell megtenni. És Isten ilyen körülmények között is, gondoljatok bele, a talentumok megsokszorozódására teszi a hangsúlyt. Hangsúlyt tesz a személyes megváltottságodra, ez ugye hitet fog fakasztani benned, ez adja a jogalapot arra, hogy valóban miért is élnél másért? Nem azért, hogy ezt az Istent dicsőítsd. Ez adja, hogy a hited növekedni fog, ez adja, hogy a kegyelmi ajándékokban is növekedni fogsz, és ez adja, hogy hatványozni fogja Isten, és tudja Isten benned mindazokat, amik vannak. Hiába leszel fáradt, hiába lesz kevés az időd, hiába lesz sok a teendőd, de ha megtalálod azokat, akikkel együtt tudsz működni, és elnyered az Isten ajándékait ilyen formában, aki akkor jó, hű, igaz szolgádnak fog nyilvánítani az Isten, és azt mondja, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. A gonosz és resztszolgának pedig nem lesz már a legvégén helyzete a változáshoz, és őt is számon kéri. És azt mondja, hogy vegyétek el azért tőle a 28. versben. Vegyétek el tőle a talentumot, adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Testvérek, Isten a fejlődést, a nehéz, terhelt, egyre inkább sátánivá váló földi életben ugyanúgy megfogja és tudja adni, mint a könnyebb világban tudta megadni. Bár nem tudom, hogy volt-e olyan valaha, hogy a történelemben könnyebb világ volt, de azért voltak fokozatok. És ugye azt mondja, hogy itt nagyon nehéz idők állnak előttünk. És ezért mondja azt a 30. versben, hogy ez a szolga haszontalan szolga. Mert nem nyerte el mindazt, amit elnyerhetett volna. Mert nem tudatlan volt, hanem rest volt. Mert nem tette oda magát. És most ne képzeljetek, itt lezárásként mondanám, ne képzeljétek azt, hogy mindenkinek hatalmas, látványos, egetrengető dolgot kell tennie Isten művében. Ez nem mindenkinek adatik meg, és Istennél nincs olyan, hogy nagy dolog, meg kis dolog. Sőt, azt tanítja, hogy a legkisebb dolgokban, ahol vagy, amit teszel, megmutatkozik, hogy te hogy gondolkodsz. Ahogy hozzáállsz egy takarításhoz, ahogy hozzáállsz egy pénzkezeléshez, ahogy hozzáállsz egy emberhez, akivel találkozol, a számodra legkisebbnek tűnő dolgokban hogyan tudsz ott lenni, becsülettel teszed-e, úgy teszed-e, mint Istennek és nem embereknek. Itt két dolgot szeretnék megemlíteni nektek, hármat. Tegnap este a Biblia körön is elmondtam, de olyan mélyen él bennem, hogy azok, akik ezt tették velem ebben a nehéz időszakban, mert én most egy nagyon nehéz időszakon vagyok túl, biztos ti is ezt el tudnátok mondani mindig magatokról, de mivel én vagyok itt most, ezt én említem meg, én még soha nem éreztem azt, hogy depresszióra hajlamos lennék, nem éreztem a magányt, nem volt olyan élethelyzetem, ahol annyira összeadódtak volna a fájdalmaim, a félelmeim, mint most az elmúlt időszakban. És megijedtem. Nagyon megijedtem, magamtól is megijedtem. És erősen kiáltottam az Istenhez, hogy segítsen, mert ha így maradok, akkor, és most megéreztem, hogy milyen hamar lent lehet lenni. Én ebben soha nem voltam benne. És így meg is tudom érteni most már szerintem jobban azokat, akik ilyen hamar bent tudnak lenni, úgyhogy mindennek van jótékony hozadéka. És ebben az időszakban, amikor az ember nehezebb lelki világban van, ebben az időszakban történt velem három olyan kicsi mozzanat, amiről akik tették velem, fogalmuk nincs, hogy milyen nagyot tettek velem. Az egyik az volt, hogy amikor keresztségen voltunk múlt vasárnap, nagyon kedves testvéreink, akik sok-sok betegség miatt egyedül maradtak ott az előkészületekben, a konyhai munkákban, és gyorsan feltalálták magukat, és tették a dolgukat, és látszott, hogy szívből teszik, még ha kevesen is vannak. Azt hitték, nem is lesz elég az étel, de elég lett, bőséges lett, még maradt is. És volt egy pástétom az egyik kenyéren, és annyira finom volt, és én úgy élveztem, hogy valami ízlik. Most ne nevessetek ki, de olyan fontos ez is az életben is. És én úgy vagyok, hogy ha valami ízlik, akkor nem kóstolom végig az összes többi dolgot, hanem én megmaradok annál. És oda mentem az egyik kis testvérnőhöz, aki így beállt a segítésbe, és megkérdeztem tőle, hogy mi található a kenyéren. És azt mondta, hogy humusz. Na hát két dolgot hozott elő belőlem, azt hittem én csinálom különben az életben a legfinomabb humuszt, na ez helyére tevődött, hogy nem, van finomabb is. És a másik dolog, ami ezután jött pár perc múlva, hogy odahozott hozzám egy kis műanyag edényt teljesen bontatlanul, amit ők ott tárolnak, hogy nehéz helyzetben legyen mit elővenni, és nekem adta. Ez egy másik élethelyzetben, hát lehet, hogy udvariasságból megköszöntem volna, de olyan nagyot nem mondott volna nekem. De ez, hogy figyelt rám, hogy figyelembe vette, hogy nekem mi ízlik, és megajándékozott vele, nekem ez olyan volt, hogy megnyílt a menny, és az Isten irántam való figyelmét mutatta meg, és szeretetét. És én akárhányszor hozzányúltam ehhez a kis dobozhoz otthon, az Isten irántam való szeretete mutatkozott meg, és nagyon hálás vagyok érte. A másik eset, hogy egy másik drága, kedves testvérnőm emlékezett arra, hogy múltkor a csicsókáról beszéltünk, hogy mennyire szeretem, de nincs. Pedig mondták, hogy ki se tudom írtani a kertből, ha oda... Hát én nekem sikerült. Tehát nem fogam meg nálunk, nincs. És mondta, hogy neki van, és mondtam neki, hogy hát ha maradt, akkor elfogadnám, de én már el is felejtettem. De ő nem. És elküldte nekem. Azt mondjátok meg, ez olyan nagy dolog. Nem, nem olyan nagy dolog, de nekem az volt. A harmadik pedig, hogy egy harmadik kedves testvérnő meghívott az iskolájukba fiatal osztályával beszélni, fiatal emberekkel, történelemórát, egy rendkívüli történelemórát tartani a kereszténységről, és amikor vége volt, akkor a kezembe adott egy ilyen kis ajándékutalványt az egyik üzletben. Most nem az számít, hogy mennyi van rajt, vagy mi nincs, és nem is azért adta, hogy most oda mentem, hanem egész más miatt. És ez is olyan volt számomra, hogy betettem a táskámba, el is felejtettem ott és akkor, csak amikor rágondoltam, hogy nekem ott lapul a táskámban valami, amit úgy kaptam, akkor megint az Isten irántam való szeretete nyilvánulhatott meg. És tudjátok, nekem ez azért is nagy dolog, mert rájöttem, hogy én nem engedtem nagyon, hogy engem szeressenek. Sokszor történt velem már ilyen, de én mindig olyan voltam, hogy nekem nem kell, én adni akarok. Én nekem kell adni. És a jó Isten meg tudta bennem törni ezt, és én ezért is nagyon hálás vagyok. És ezt mindezt csak azért mondtam el nektek, hogy amikor jó és hű szolgákról beszél az Isten, akkor az élet kicsi dolgai, amin átlépnénk, azokban való hozzáállásról beszél. Azt tudja aztán mindannyiunkat nagyját tenni, növeszteni, fejleszteni, és azt tudja egységgé kovácsolni a közösséget úgy, hogy elismerve a másik erősségét, és igényelve a másik tulajdonságait, örömmel véve hozzá is tudjuk adni a mi magunkét is. És ezt tudja azt adni, hogy amikor valaki tudatlan, akkor azt felfedezve a legnagyobb szeretettel tanítani tudjuk. Amikor valaki megfáradt, akkor azt a legnagyobb szeretettel körbevéve felemelni tudjuk. És ezt tudja azt adni, hogy amikor valaki tudatosan engedetlen, azt is felismerjük, és ne hozzá társulva dagasszuk az engedetlenséget, hanem nevén tudjuk nevezni, inteni, és esélyt adni arra, hogy ő abból meg tudjon térni. Ezt is képviselni kell. És akkor van az, hogy Isten, amikor eljön, számot tud venni azzal, amit kiosztott, mert ne felejtsük el, így mondja, hogy ez a gazda mindenkinek, amije volt, átadta maradéktalanul. Istenen nem múlik a művének a befejezése, rajtunk múlik, kedves testvérek, és én azt kívánom, hogy ebben felemelkedve, így vigyázva, így téve, hitből hitbe, kegyelemből kegyelembe, és a legnagyobb szeretettel tudjuk Isten művét véghez vinni itt az utolsó időkben. Hadd lássa meg a világ, hogy ki a mi szabadítónk. Amen.